Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a hallgatókat, Kohut Zoltán vagyok a Halas Rádió Beszéljük meg című műsorában. Ezen a héten elkezdjük azt a sorozatot, amelynek a célja a helyi választásokon induló polgármesteri jelöltetnek a bemutatása, illetve az ő programjuknak az ismertetése. A sorozatunk első vendége Potocskai Tamás. Üdvözlöm a stúdióban.
Jó napot kívánok. Sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit.
Tamás, ön, ha jól emlékszem, akkor az ezredforduló táján volt legutóbb itt Kiskunhalason aktív politikus, aztán Fehértón folytatta. Mi volt az az ok, vagy az a motiváció, ami újra Kiskunhalason aktív politikai szerepvállalásra indította?
Hát ugye a rendszerváltást, vagy módszerváltást nagyon sokan különbözőképpen éltük meg, és amikor az én munkahelyem 1992-ben a Kiskunhalasi Államgazdaságban megszűnt, nagy reményekkel vágtam én is bele az úgynevezett magánéleti gazdálkodásba, vállalkozásba. Viszont láttam azt, hogy pláne mikor a Horduláék visszajöttek az első demokratikus választás után, hogy itt kevés az, hogy pillanatnyi fellángolásból az úgynevezett MDF kormány megalakult, visszajöttek újra a bolsevikok, a kommunisták, a régi rendszernek az erői is újra hatalomra kerültek. Kevés az, hogy ezt csak kívülről nézzük, és mivel én mindig közösségi ember voltam, és szerettem volna tenni, és tettem is az előző időszakban is a közösségre az emberekért, úgy gondoltam, hogy fel kell emelni a szavamat, szavunkat, összefogni a hasonló gondolkodású emberekkel, és 96-ba került arra sor, hogy a magyar igazságért, a magyar életért, az akkor Csurka István által létrehozott Magyar Igazság és Életpártjának kiskunhalasi szervezetét megalapítottuk. Ennek lettem elnöke, majd a 98-as választáson a kiskunhalasi 10-es számú választókörzet volt, akkor még 10 országgyűlési képviselőkörzet volt. Annak a kiskunhalasiát elvállaltam, megpróbáltam a magyarság érdekébe képviselni a MIÉ programját, és hát az annyira sikeres volt, hogy be is kerültünk a következő parlamentbe. Én személy szerint nem, de harmadikként itt a politikai pártok között akkor viszonylag új párként jó eredményt értünk el. Ez hozta magát is adta, hogy akkor az önkormányzati választáson is megmérettessük magunkat. Így a 98-ba a Kiskunhalasi Város önkormányzatok képviselőtestületének tagja is lettem. Tettem a dolgomat, egyedül a Magyar Igazság és Életet pártját keresztül képviseltem az eszmélyiséget. Itt 3 bizottságban is aktívan részt vettem, a jogi gazdaságiba, a szociálisba és a mezőgazdasági bizottságban is dolgoztam, tehát igen jó rálátásom is, kifejtettem a közösségi tevékenységemet a város érdekében.
Ez utóbbi áll talán a legközelebb önhöz, úgy
igen, igen. Tehát, hogyha kicsit távolabb kezdjük, én 1977-ben Kecskeméten a Kárszétető Főiskolán szőlészborász főiskolai diplomát szereztem, és ezzel helyezkedtem a Kiskunhalasi Államgazdaságban. Itt kezdtem el dolgozni, feleségem is kertészmérnök, kiskunhalasi születésű, és az állami gazdaságban kezdtünk mind a ketten dolgozni. Tehát alapvetően nekem egy agrár végzettségem van, és hát ugye az állami gazdaságban is azért sok mindent, nem csak a szőlészborászat, és ezen keresztül nem csak a szőlővel foglalkoztam, hanem hogy az ember a különböző vezetői beosztásokba került valamilyen oknál fogva, akkor egyre nagyobb rálátásom lett az egész gazdaságra, és hát büszkén mondhatom, hogy 1992-ben, amikor az államgazdaság megszűnt, akkor több mint 2000 hektárnak voltam a vezetője, több mint 300 embernek az úgynevezett főnöke. Tehát úgy érzem, hogy megszereztem azt a gazdasági szakértelmet is anno az állami gazdaságban, és az emberekkel való bánásmódomon keresztül azért ma is még köszönnek nekem azok az emberek. Igaz, hogy már eltelt több mint 20 év, de ezt a periódust is büszkén tudom vállalni. 1000 szállal kötődöm ilyen alapon Kiskunhalashoz. Itt laktam évekig, laktam az Árpád utcában 3 évig, amikor a feleségemmel 1977-ben össze is házasodtunk. Megszületett az első gyermekünk, majd Kertvárosban, akkor még Sönhel Zoltán utcában, egy 12 lakásos társaságban, majd pedig tovább lépéssel, meg kicsit szűk lett, mert szaporodott a család. Nekem pillanatilag 5 gyermekem van, 96-ban született az 5., aki még velünk van, tehát beköltöztünk Kiskunhalas belvárosába, Kossuth utcába, a szép ház, a Kunépházba, tehát a városnak ilyen szempontból minden részébe úgymond laktam, és most pedig egy külterületi ingatlanban lakom, ami történetesen Kunfehér tó, negyedik körzet, Tanya 3 a hivatalos lakcímem.
Ez Kiskunas és Fehértó között
így,
van.
Ez Kiskunas és Fehértó között van. Kiskunastól pontosan 8 kilométerre, és mondjuk 8 perce. Erre szoktam példálozni, amikor a kertvárosban laktunk, onnan se tudtuk elengedni a gyerekeket, ugyanúgy autóba kellett ülni. Tehát nem értem be hamarabb még a kertvárosba se annó, amikor a gyereket hozni kellett óvodába, iskolába, mint ahogy most. Most pedig még kiváló az út, mert ugye Kiskunas és Kunfehértő között zsírúj út van, semmi perc alatt be lehet érni. Tehát az egy adottság, hogy én most lakcímkártyám szerint nem Kiskunhalason vagyok bejegyezve, de tény szerint az azt jelenti, hogy továbbra is Kiskunhalason végzem minden dolgomat. A gyerekeim is itt jártak, mihelyt lehetett a rendszerváltozás után ökonomikus óvodába, katolikus általános iskolába, majd pedig a középiskolába, a Szilárd Járó református gimnáziumba mind ott járt. Jó magam is anno a Szilárdiba érettségiztem, a feleségem és a Szilárdi, tehát mi ezer szállal ide kötődünk ez a városhoz.
Néhány szót mondjon röviden, kérem, arról még, hogy ugye aztán 2002-ben volt vége annak a ciklusnak, amiben ön helyi képviselő volt, utána a Jóton Fehértón vállalt közszerepet.
Nem,
ott volt a képviselő testület.
2002-ben, amikor a parlamentből kiestünk, utána két választásban részt vettem, mert azt is tudni kell, hogy nem csak a MIÉP-nek, a Kiskunhalasi Szervezetének voltam az elnöke, hanem a megyei elnök is én voltam. Feladatom volt a megyébe megszervezni több alapszervezetet. Ez bizonyos szempontból működött, sokat dolgoztunk érte, de sajnos a politikai harcmezőn elvéreztünk a 2002-es országgyűlési választáson. Nem adtuk föl, küzdöttünk. 2006-ban volt egy összefogás a kisgazdák, és akkor már a MIÉP-en belül is volt egy úgynevezett szakadás, amiből a jobbikosok egy része távozott. Ennek megvoltak a belharcai, mint sajnos minden pártban van ilyen veszekedés. Tehát gyakorlatilag még utána két országgyűlési választáson is megpróbáltam képviselni a dolgot, és utána szakítottam én a politikával. Ennek volt magánjellegű dolga is, mert sajnos az én kis párom megbetegedett és gyorsan meghalt, úgyhogy nálunk a családod nagyon fontos volt, és ez a tragédia is ért bennünket. De talán úgy néz ki, hogy most rendeződtek körülöttem a dolgaim, és úgy érzek magamban annyira erőt, hogy a közösségért tudnék tenni, akarok tenni, és teljes erővel ezen dolgozom most.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Az elején úgy fogalmazott, hogy rendszerváltás vagy módszerváltás. És tudom, hogy a Jobbiknak az egyik alapvető filozófiája így a magyar társadalmat illetően ez, hogy talán a Jobbik a leginkább az, amely úgy ítéli meg, hogy itt valójában nem történt változás, nem történt átalakulás, gengszterváltás, módszerváltás, sokféleképpen minősítik azt, ami történt 1989-ben. És ugye ez is adja meg a Jobbiknak ezt a radikális, gyökeres másságát, hogyha lehet így fogalmazni. Az ön szótárában mit jelent ez, hogy rendszerváltás helyett módszerváltást mond?
Ha csak arra gondolunk, hogy a magyarság kifosztása, az semmit se enyhít, továbbra is kifosztott helyzetben vagyunk. A stratégiai ágazataink eltűntek, gondolok itt a mezőgazdasági termékek feldolgozására, a húsiparra, a növényolajiparra, a cukoriparra, az ipari vagyon, az ipari bázisaink. Nem az, hogy tovább lettek működtetve egy privatizáció után, hanem leszerelték a legtöbb gyárunkat, elvitték külföldre, vagy keletebbre, és ott üzemeltették. Amikor az úgynevezett szocializmus, azt végül is a régen doktrína padlóra küldte, a technológiai fejlődés, az eladósodottság olyan nagy volt a szovjet blokkra, hogy tarthatatlan volt tovább az embereknek az életszínvonala, és ezt a Gorbacsov nagyon belátta, mert a robbanás előtt szabadulatot adott a jobb élet reményében. Persze mi is ilyen nagy reménnyel vágtunk neki a demokratikus átalakításnak. Tehát hiba volna azt tagadni, hogy nem volt váltás. Persze, hát egy csomó olyan törvény született, szabadságjogok, demokratikus berendezkedések, intézményhálózatok létrehozása, de a magyar emberek kiszipolyozása, az életerejének elvétele, az eladósítás, az nem, hogy csökkent volna, amit örököltünk a Kádár rendszerből, hanem nem is tudom, hogy hányszorosára főnőtt. És közben mi történik? Az életerős fiatal emberek, dolgozni akarok, százezrei vannak így nyugaton. Tehát nem itthon termelnek. Na most ez így helyes, ez jó. Erre nyugodtan lehet azt mondani, hogy itt módszerváltás történt, hogy most milyen módszerekkel raboljuk ki a magyar társadalmat.
És kik azok, vagy mik azok ön szerint, amik kirabolják, vagy kifosztják a társadalmat?
Hát ezt ugye a pénzhatalmak, a pénzügyi lobby, a profitéhség. Na most, hogy név szerint emögött kiáll, ez sosem mutatja meg az arcát. Itt csak következtethetünk, nyomozhatunk, hogy a világ vagyonának vannak különböző felmérések, 90-95%-a néhány család kezébe van.
Jó, csak ilyenkor ugye mindig az szokott lenni a következő kérdés, amire általában nem adnak választ, hogy ugye az, amit ön mond, hogy pénzügyi háttérhatalmak, tőzs, de most ezt sokan erre elkezdenek zsidózni, mások azt mondják, hogy a kínai tőke, arab tőke, orosz tőke, stb. Tehát, hogyha ez igaz, amit ön mond, hogy vannak olyan pénzügyi háttérhatalmak, amelyek kifosztják az országot, akkor ezzel gyakorlatilag azt is kimondják, csak ezt nem szokták megfogalmazni a végén, de ebben benne van, hogy ezzel szemben egy nemzeti parlament valami keveset tud tenni. Tehát azt tudjuk, hogy a világ tőzsdén olyan pénzösszegek fordulnak meg, amikkel szemben egy adott államnak a nemzeti bankja is tehetetlen. Akkor viszont értelmetlenné válik a politikai választás is, mert lehet, hogy mi megválasztunk egy parlamentet Jobbikból, vagy Fideszből, vagy akárkikből, de azok sem tudnak mit tenni, hogyha igaz az a tétel, amit ön mond, hogy ennél sokkal erősebb hatalmak irányítják az emberek kifosztását.
Na most, hogyha eleve feladjuk, hogy nem tudunk mit tenni, hát akkor halálra vagyunk ítélve. Tehát ami lehetőségek vannak, és a kezünkben van, azzal éljünk, és alkalmazzuk, és védekezzünk. Ha nem védekezünk, teljesen ki leszünk szolgáltatva.
Nagyon röviden, mert ugye mi alapvetően a helyi viszonyokra vagyunk kíváncsiak, de azért abból, amit elmondott, tényleg, hogyha nagyon tömören össze kellene foglalni, ön szerint mit kellene most tenni Magyarországnak azért, hogy ezt a kifosztást, ezt a kizsigerelést, ezt az igazságtalan helyzetet föl tudja számolni?
Hát minden kormánynak, nemzeti kormánynak kellene lenni. Ez az alapállás.
Mindegyik ezt mondja magáról.
Igen. Na most jön az a dolog, hogy hogyan cselekszik. Mit tesz?
Volt olyan kormány ön szerint az elmúlt 24-25 évben, tehát a rendszerváltás óta, amelyik joggal mondhatja, hogy ő nemzeti érdekből cselekedett?
Hát az én véleményem szerint az Antal kormány megpróbálta, de nem volt semmi eszköz a kezébe.
Hát pont az ő idejükben adták el a cukor, olajipar, akkor indult el az a privatizáció, amit ön bírált.
Igen. Tehát nem volt igazán eszköz a kezükbe, megzsarolták és mérlegelnie kellett az Antal Józsefnek, hogy most enged, vagy pedig még rosszabb helyzetbe kerül az ország pénzügyileg. Mert azért mindehhez, amit meg akarunk csinálni, pénz kell, ezt vegyük tudomásul, és itt az önkormányzatnál is. Hiába akarunk mi nagy célokat kitűzni, hogyha nincs meg az anyagi forrás, akkor nem tudjuk megvalósítani. Tehát először pénzt kell teremteni. De hogyha ezt a pénzt, amit a izzadságunk, a verejtékenk árán nem marad itt az országba, akkor nincs erőforrásunk, nem marad erőforrásunk. Ezt kiviszik az országba. És régen ezt ugye a Szovjetunióba, a csereáru kereskedelembe nyomott áram vitték tőlünk, tehát ott is kivitték a magyarságnak, és ezért mondom azt a magyarságnak az erejét, a pénzét, alig hagytak itt valamit, vidám barakot csináltak belőlünk viszonylag, a gulyás kommunizmust, ezt tudjuk, főleg aki abba ért. De most újabb és újabb, finomabb trükkökkel viszik ki a pénzt. Most ezeknek a trükköknek kell ellenállni, vagy ami eszközünk van, meggátolni. El kell ismernem, hogy az Orbán Viktorék most az úgynevezett devizaadóság és a banki trükköknek a gátszabásával és az ellopott holminak a visszaszerzése, az embereknek a visszaadásával, ez helyes út, ezt el kell ismerni. De ez csak az egyik út. Most az, hogy a másik, hogy hogyan lehet visszaszerezni, újra felépíteni a mezőgazdaságunkat, ami erőforrásunk nekünk csodálatos, azt hogyan tudnánk a lehető legjobban kihasználni, ez megint csak pénz kell. Mert az már elúszott. Azokat a gyárakat szinte is dózerolták, csak a cukoriparra egy maradt Magyarországon.
Az nem lehet, hogy azért a pénzen kívül szándék is kell. Tehát mondjuk az, hogy a Fidesz kormány sem tudta megregulázni a nagy feldolgozó ipari lobbit, azért a földprivatizáció során azért tudjuk, hogy nem az irányba billent el a mérleg, hogy a kis gazdaságok, a családi gazdaságok erősödjenek, hanem ott is azért az erősebb lobby erővel bíró magánszemélyek akár jutottak hatalmas földterületekhez. Nem jól látom?
Nem, ez csak főfújja a média, vannak bizonyos esetek. Hát persze itt is
vannak. A nyoma halljuk, hogy nyomott áron kénytelenek eladni a terményüket, a földdel foglalkozók, a feldolgozóipar pedig busásra.
Hát erről beszélhetünk, hogy mi a baj a magyar parasztnak, nagyon szívesen, mert ugye a nagy szabadságban azt mondták, hogy termelj, csinálj belőle nagyon csodálatos árut, vidd a piacra, add el, meg egyebek. Csak hát tudomásul kell venni, hogy a magyar parasztnak nem ez a dolga. Hát ő nem kereskedő, ő neki termelés van a dolga. Nincs mögötte az a szervezet, ami az árut tőle átvegye. Hát ezért is bizonyos szempontból döglődik a magyar mezőgazdaság, az zöldségipar, a gyümölcsipar, hát sorolhatnám.
De pont ezt lehetne állami szabályzókkal úgy átalakítani, hogy a
és volt erre jó példa, hát Trianon után a Bethlen kormány, hogy a hangya szövetkezeteket megszervezte, fölvásárolta a gazdáktól a nagy gazdasági válság idején a terményt, nem hagyta, hogy tönkre menjenek a gazdák, kivárt arra 2-3 évben. Fölvásárolta, állami nagy monopóliumként piacra vitte, viszonylag jó áron el tudta adni, a parasztok nem mentek tönkre, és túlélték a magyar gazdák. Most ugyanerre volna szükség. Meggyőződésem, hogy nem termelő szövetkezetekre van itt szükség, szövetség, hanem beszerzés értékesítés szövetkezetnek. Nevezzük ezt hangyának, aki begyűjti a kis termelőktől, nagyobb termelőktől az árut, és nagy volumenbe viszi. Ez törvényileg háttér ennek megvan, hogy csináljunk tészeket.
Így van, mint a Móra halomesi
kereszt. Persze, de sokkal nagyobb állami beavatkozásra van szükség, ennek felelősöket kell, végrehajtókat kell tenni, mert nehéz. Az emberek, egy paraszt nem fog tudni a jogszabályi háttérnek utána nézni, szólni a szomszédnak, ő se ért hozzá, harmadiknak, negyediknek, hogy gyerünk, álljunk össze, csináljuk, mert nem ért hozzá, nem ez a dolga, aki egész nap traktorozik, vegyszerez, az nem fogja tudni ezt. Ezt államilag kijelölve, központilag megtenni. És hogy Kiskunhalason ez mindenképpen programnak kell lenni, hogy kell ennek lenni egy felelősének, aki ezt elindítja, egy csírán, és majd erről utána rá lehet fűzni a többi dolgot. Ez szándékom, hogy ezt elindítsuk. Mert Kiskunhalason sincs igazán olyan irányú termelés, ami mondjuk beszállít a halasi konyhákra, rendszeresen jó minőségű áruval, helyi terméket hoz a halasiak asztalára. Hát most mindenki a Tesco-ba, jó, kisebb részbe, nagypaniba beszerzett helyi piacon árusoknak az áruját veszi meg.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Köszöntöm ismét a hallgatókat, a Beszéljük meg című műsorban beszélgetek Patocskai Tamással, a Jobbik polgármesteri jelöltjével, és most már a helyi programnál tartunk, arról beszéltünk, hogy hogyan lehetne, ugye, mint hogy mezővárosban élünk, és egy agrár területen erős országban, hogyan lehetne a földdel foglalkozóknak az életét, a gazdasági előmenetelét megtámogatni. Ön azt mondja, hogy akár úgy például, hogy ilyen értékesítési szövetkezetekbe tömöríteni a helyi termékeket, helyi szinteken fölvásárolni. Ez konkrétan hogyan néz neki ön szerint? Hogyan lehetne ezt megszervezni helyben? Térségi szinten, városi szinten, akár megyei szinteken?
Hát erre van minisztériumi szándék is, de itt helybe a őstermelőket, valamilyen szinten a kisgazdákat helyzetbe kellene hozni. Fel kell mérni, hogy Halason milyen igény van eleve a zöldségre, milyen időszakban, periódusban, mire van szükség az üzemi konyhákon. Utána ezt meg kell nézni a környezetünkben, hogy ki mit termel, mit tud rendszeresen termelni. Tehát egy tervszerűséget kell letenni az asztalra, és ezt az emberekkel megértetni, megmutatni nekik, és hosszú távú szerződésekkel őket megnyugtatni, hogyha te ezt csinálod, ezt hozod rendszeresen ide, meg ide, meg ide, akkor neked emnyi lesz a jövedelmed.
Mint laikusként bennem fölmerül, hogy egy helyi gazdaság képes-e arra, hogy tartósan állandó minőséget és állandó mennyiséget produkáljon. Mondjuk azt mondja a város, hogy neki kell, mit tudom én, x tonna hús, vagy x tonna zöldség, gyümölcs, bármi az óvodák, iskolák, közintézmények asztalára. Képes arra egy kis gazdaság, hogy ezt tartósan biztosítsa?
Na most a kis gazdaság nem fog tudni mindent előállítani. De van, akinek van üvegháza, fóliája, akkor mondjuk tudja a primört. Akinek van öntözhető jó földje, az tudja a nyári zöldséget ellátni. Vannak juhászok a környéken, vannak tehenészek, tej, marhahús, birkahússal el lehet látni. Nagyon jó vadásztársaságok működnek a környékben. Az egészséges élelmiszer, a vadhús szezonálisan, amikor tényleg vadászható, mert ugye a vadász az is egy külön szakma, az is egy természetvédő, környezetvédő tevékenység. Mellékesen megjegyzem, hogy 10 évig voltam vadász. Vadásztársaság elnöke, 5 Bács-Kiskun megye vadásznapot szerveztem, pont ennek a laikusokkal történő megértetésé, vagy vadászat nem csak arról szól, hogy csak lelőjük a vadat, azt csak az árujel vetettem. Tehát, ha ez tervszerűen föl van építve, a lakosok, a fogyasztók, most olyan program van, hogy a közétkeztetésbe sót csökkenteni kell, zsírt csökkenteni, egészséges irányba megyünk, almát, gyümölcsöt kell adni. Tehát ez koordinálva van, meg van szervezve, meggyőződésem, hogy ebből csak profitálhatnak a helyiek. Most nem arról beszélek, hogy majd a termelő, kistermelő, őstermelő, nem arról van szó, hogy banánt termeljen, meg avokádót, meg ilyen marhaságokat, ami a kárpát-medencei biológiai lénynek, mint embernek, életidegen is, ha jól belegondolunk. Itt megterem minden, ami a világon a legegészségesebb.
És akkor ön, hogyha mondjuk polgármester lenne, akkor polgármesterként kezdene el ebben a szervező munkában dolgozni, ha jól értem.
Igen.
De nyilvánvalóan az ön szavaiban is benne van, hogy ez kellene ennek állami támogatást, mondjuk a parlamenti képviselő Bányai Gáborral egyeztetni, lobbizni, hogy ne csak egy város próbálkozzon, mert az nyilván kevés.
De van erre példa. Hát erre vannak már olyan önkormányzatok, ahol saját földükön megszervezték a zöldségtermesztést. Nyilvánvaló, hogy nem fognak tudni mindent előállítani, de ezen a saját földön, saját üvegházba, saját fóliába, közmunkásokkal indítva például, ezt az önkormányzat is el tudja indítani.
Igen, talán Kőszáláson van egy jó példa erre, hogy ott az idősek földjét közmunkásokkal műveltették, ne legyen parlagon, és azonnal származó alapanyagokat pedig bevitték a közétkeztetésbe.
Ahogyne, több jobbikos polgármester is ezt bizonyította már ebbe az országba. Utána lehet nézni, mondok néhány, egy Kozsd nevezetű községet, Monori Erdőn jobbikos, vagy Gyöngyöspata, Tiszavasvári. Tehát ezek a polgármesterek bizonyították, hogy még az úgynevezett kormányzati ellenszéllel, mely szerint egyszínű, akkor jobban össze lehet dolgozni, nem igaz, hiszen ezek a jobbikos polgármesterekre nem igazán mondható rá, hogy kormány szimpatizánsok, és mégis fejlődnek, megerősítették a közbiztonságot, nagyon fontos, mert minden ember a biztonságra vágyik, azért az értékért, amit előállított, a saját életéért, a családjáért, úgy szeretnél, hogy az nyugalomba, biztonságba élhessen. Első programjuk volt közbiztonság. Ne lopják el azt, ami megdolgozott. Ez mindenki így van. Még a cigány ember is így van, tehát félreértés ne legyen. Mindenki szereti, ami az övé, azt ne vegye el más. Na most, ha ez működik, kint hagyhatod a biciklit, nem fogják ellopni, a fóliádat nem kell éjjel becsukni, nem vagdossák szét a tolvajok, akkor a paraszt jó fogja érezni magát, a termelő, nem csak a paraszt, a termelő, az ipari gyár tulajdonosa vagy, egyéb kis és közepes vállalkozók is biztonságban érezheti magukat, akkor nyugodtabb lesz az élet. Jobban megy a termelés. Össze lehet ezt hangolni, tehát nem kell ettől félni, hogy ezt nem lehet megcsinálni szándékkel, és nekem meggyőződés szándékom, hogy ezt elindítjuk, el kell indítanunk, mert az itt élő kis és közepes vállalkozók, őstermelők, nagyobb mezőgazdasági termelők, és rengeteg kézi munkaerőt igényel egy gyümöstermelés. Mi nem lehet csinálni egy gyümöslé-feldolgozót, vagy sorolhatnám?
De régóta hallgatom ezt. Amit ugye? A újságot ugye? Írok 20 éve, erről van szó, hogy miért nincs egy gyümölcsszárító, egy gyümölcsfeldolgozó.
Ez minden persze gazdasági kérdés is, de nem minden gazdasági kérdés. Nem minden pénzkérdés.
Hát szándék... igen, az a példa, amit említett a század előről, a múlt század harmadából, ott a gazdasági válság közepén volt egy kormány képes arra, mivel hogy a szándék megvolt, hogy a válság közepén segítette felvásárlásra ezt a szférát.
Van ebben az irányban kormányzati szándék, de ez alkalmas emberek kellenek, akik ezt a kormányzati szándékkal alkalmazzák és kihasználják. Persze, élni kell a lehetőséggel. Én bátran merem ígérni, úgyis már 98-ban is, mikor mi épes voltam, a mezőgazdaságban a bizottság is beleláttunk, már akkor is beszéltünk erről, hogy itt van, indítsuk, csináljuk, csak a polgármester nem nevezett ki egy felelőst, egy olyan referenst, akinek ez legyen a dolga. Nem megy ez már a hónapra, ne tessék azt gondolni, nem megy. Ez egy szisztemikus, kitartó, tervező és szervező munka, amikor az el tud indulni. Ez egy nagy feladat. Na de ez csak az egyik szelete a város problémájának, a város kitörésének. Hát akkor nem beszélve az ipari parkokról, beszélhetnénk erről is, mert erre is van komoly elképzelésünk.
Igen. Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
A Jobbik programjának országosan, és ebből fakadóan azt gondolom, hogy önnek is két másik hangsúlyos eleme a közbiztonság, illetve a munkahelyi teremtés. Ugye ezek akkora problémák, olyan összefogást, olyan szervezést igényelnek, amikkel szemben mindig ott a kérdés, hogy ezt hogy lehet helyben koordinálni, hogy lehet helyben előmozdítani egy ilyen komoly ügyet, például a közbiztonságot, a munkahelyi teremtést.
Kezdjük a közbiztonsága. A közbiztonság mindenünk érdeke. A bűn nem bőrszínű. Tehát ezt kiállítjuk.
Ha szeretik azt mondani, hogy a Jobbik a cigányokra.
Így van. Én találkoztam most a jelöltállításnál, ezt már egyszer meg is említettem, hogy olyan cigányokkal, akik kikérték maguknak, hogy egy, nem romák, kettő, ők se szeretik a bűnöző elemeket, sőt, maguk közül megpróbálják kitaszítani, sok közülük dolgozna, viszonylag jó létben is él, sajnos van egy réteg, ami semmire se alkalmas, ezt is tudomásul kell venni, ezt ők is elmondják.
De ilyenek a nem cigányok között is vannak.
Hogyne, persze, hát találkoztam olyannal is, aki nem cigány volt, és elég mostanra körülmények között élt. Tehát nem erről szól, arról szól a dolog, hogy egy jó közösség, az kiveti magából a bűnöző elemeket. Természetesen mindenütt nem lehet se rendőr, se polgárőr, és se tisztességes ember, mert a bűn az nem demonstrálja magát, az szépen a sötétbe dolgozik. Legfontosabb lesz, hogy a belterületen és néhány külterületi ponton is, igenis a térfigyelő kamera rendszert meg kell valósítani. Eznek nagyon nagy szerepe van, tudjuk a trafipaxot is, vagy van benne be gép, de csak azt jelzi, hogy itt vagyok, de vagy nincs benne, és működik a dolog. Ez az egyik dolog. Jó polgárőrség működik, az én információm szerint Kiskunhalason, ezt meg kell erősíteni, támogatni kell, közös érdekünk. A mezőrség most 50%-kal, ha jól tudom, nagyobb központi támogatást kap, de ő nekik csak technikai feltételt, esetleg létszámbai feltételt maximálisan támogatnunk kell, ez a külterületen lakók biztonságáért. Egyedi riasztógépeket adni a tanyán idősebb embereknek, hogy minél hamarabb a rendőrség, mezőrség ki tudjon érni, hogy hozzájuk, hogyha probléma van. Azt is tudom, hogy a környékben a legtöbb önkormányzat gondolkozik mezőrség létrehozásával. Tehát a határba össze kell hangolni a mezőrök munkáját, mert négy dűlőút válasz el a bűn üldözést, tehát ez mindenképpen a programomban kell, hogy legyen. Tehát ennyit a közbiztonságról, nagyon érintőlegesen. A munkahely teremtés keresztény katolikus családban nőttem fel, és a gyermekeimet is ebbe a hitbe neveltük. Ez a teremtés szó, pedig a Jobbik is nagyon sokszor használja. Bizonyos szempontból nekem ez rossz, mert teremteni, az én ismereteim szerint még csak egy valaki tudott, ezt pedig úgy hívták, hogy Isten. Tehát munkahelyeket fogunk létrehozni. A létrehozásnak annak vannak különböző módjai. Lehet ösztönözni kis és közepes vállalkozókat. Ha egy ember vállalkozó lesz, az önmagát alkalmazza, már nem munkanélküli. Ha kis és közepes azokat, hazaiakat, elsősorban azokat preferálnám mind az ipari parkban, mind a város bármely pontján, hogy jöjjenek ide, mert a sok kicsi az néha több, mint az egy nagy. Tehát a vállalkozókat nem elidegeníteni kell a nagy adóval, hanem sok vállalkozót kell idehozni, akkor még a vállalkozónak csökkenteni is fogjuk tudni, reményem szerint, az adóját. Ez is lehet egy ösztönzés arra, hogy minél több helyi lakost, helyi embert alkalmazzanak, és fejlődjön a város. Ipari park, bővítésre szükség van rá. Nagyon nagy probléma, a 8-as számú választókörzetben fölvállaltam az egyéni képviselőjelöltséget is, ott van a Szegedi úti laktanya, mint egy elhanyagolt rész. Valamit kezdeni kell vele a várossal. Sorolhatnám. Sokan elmondják itt ebbe a városba, hát állatorvosi ló, a strand. Megnézzük, csodálatos a gyógyvize, nagyon jó paraméter, egyszerűen nincs kihasználva. Itt van egy nagyon nagy kórház, van egy csipkénk, egy csipkeszállodával. Ennek a fejlesztése, ezt már mióta halljuk, nincs még megoldva, hát elnézést közrej. Ilyen koncepciótlan városvezetés, amit ki kell mondanom, ez egy liberális, baloldali városvezetés volt eddig Kiskunhalason. Itt az ideje, hogy felejtsük el azt a szemléletet, és tessék most már tudomásul lenni, és remélem egyre több ember látja, hogy itt a nemzeti érdek az a legfontosabb. Annak kell, hogy az első legyen. Ez pedig az a nemzet, ez itt él Halason, és ebbe beletartozik mindenki. Tehát a magyarság érteke, a magyarok érteke, az legyen az első. Igen, és akkor fogunk tudni fejlődni. De hogyha az a koncepció, hogy el kell adni, mert csak a magántulajdon azt tud működtetni valamit, ez nem igaz, ez megdőlt. Az egész világon megdőlt itt a nagy gazdasági válságban. Igenis, ami köztulajdon, azt közösségbe kell működtetni, mert lehet jó működtetni. Megfelelő helyre, megfelelő embereket, és akkor működni tud minden.
Csak azt nem tudom, hogy mindenhez hogy lesz elég pénz. Amikor a Lévis megszűnt, és lett volna, most nem tudni, mennyire komoly, de egy-két befektető, akkor azt hangzott el több fórumon, hogy 1 millió forintba kerülne egy munkahelyet újraindítani. Na most akkor ebből ki lehet számítani, hogy mondjuk a Lévisbe dolgozott 5-700 ember, az 5-700 millió forint lenne. Ön azt mondja, hogy az ipari parkba úgy lehetne csábítani cégeket, hogy csökkentjük az adójukat, akkor a városi költségvetésben kerekedik egy lyuk, hogyha csökkentjük az adót. Szóval mindig visszatérő kérdés, hogy ezek mindig az, amit ön mond nyilván, csak nem tudni, honnan lesz ez mondjuk 10-500-700 millió.
Az első dolgom, hogyha polgármester leszek, ugye az átadás átvétel után, hogy teljesen át kell világítani. Tisztában kell lennünk azzal, hogy mi a bajunk, honnan indultunk, mi a múltunk, felelősök megjelölésével, ezt nevezhetjük, hogy elszámoltatás. Milyen gazdasági felelősséget tudunk megalapítani, ahol van elszámoltatni, felelősségre vonni az embereket, milyen politikai felelősséget, hogyan tudunk ebből tanulni, hogy ugyanazt ne kövessük el. És a politikai felelősséget is meg kell neveznünk itt Halason is, mert országos szinten az már úgy nagyjából megvan nevezve, de itt Halason még mindig nem történt ilyen szempontból, meg az úgynevezett rendbetétel.
És ebből gondolja, hogy ebből várható valamilyen szempontból.
Nem, ebből egy nagyon sok tanulságot tudunk levonni. És utána megnézzük, hogy hogyan lehet ebből kitérni. Mi van a Spice-ba? Ugye? Meg kell néznünk. Ha a Spice üres, kezdhetünk gondolkodni másként. A Spice-ot meg kell tölteni. Ezt így mondják nálunk. A Spice teli van, akkor tudunk gazdálkodni. A vetőmagnak megvan, akkor tudjuk kezdeni a következő évet. Azt, hogy milyen eszközökkel fogjuk ezt elérni, el fogjuk érni, meg fogjuk tudni csinálni, hiszen van rá példa, az előbb említettem, jobbikos város és községvezetőket, akik ezt megoldották, mi is megfogjuk. Ami jó, azt megtartjuk, ami rossz, azt elvetjük. Nem kell új dolgokat kitalálni, az az igazság. Nagyon egyszerű dolog ám ez.
Köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióban, a hallgatónak pedig köszönöm a figyelmet.
Én is köszönöm szépen.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.